Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Szabó és Szabi, azaz...
Peda Szabolcs,
Szabó Sándor.
Az idei év kiemelkedően nagyot ment nem olimpiai futószámos atlétái.
Valószínűleg maratonon soha nem fog magyar olimpiát nyerni, meg még a legjobbak között se lesz, vagy még az európaiak között se, tehát hogy más pálya. De attól még szerintem, még ott például Bódis Tomi példája, aki most azért idén futott egy 2.24-es maratont, és második lett a maratonországos bajnokságon. Tehát, hogy őt azért nehéz leamatőrözni, amikor egy maraton OB második lett.
Annyira elment a social media felé ez a szponzoráció dolog, amit én nem szponzorációnak hívnék az első blikre sem, hanem inkább márka megkövetségnek, mert ez igazából az.
És hát ott a vége nekem nagyon nagy szenvedés volt. Tehát az utolsó, már hülyén hangzik, az utolsó 80 kilométer. Én ilyen fáradtságot még soha nem éreztem előtt. Tehát, hogy tényleg voltak ilyen 7-8 perces ezreim is, és úgy éreztem, mintha mondjuk egy maratonon futok 3.30-ban.
És ugye nem utálnak, amikor elmész focizni? Hogy te nyilván egyáltalán nem fáradsz el. Megint simán lesprintelsz mindenkit, nem?
Hát azért nem sprintelj, nem, de az állóképességem az nyilván nagyobb, mint azoknak, mint amikkel szoktam focizni. Hát ez úgy szokott kinézni, hogy ők már háromszor elmennek innen, amikor én először.
De nyilván, a legfontosabb az edzés, tehát edzeni kell, szóval azt nem lehet ellógni, tehát én is próbálok minél több kilométert futni, amit csak tudok.
Többet vagy gyorsan?
Hát most már inkább a több, tehát most inkább már a mennyiség felé megyek, mint a gyorsaság felé.
Mindenről beszélgettünk már az első részben, és ezt a mindent bontjuk ki még nagyobb mindenségé a második részben. A Büntetőkörben Szabó Sándor és Beda Szabolcs. Második rész. De mielőtt még belevágnánk, szolgálati közlemény. Ne feledjétek, még mindig kapható az aktuális Runners World lapszám, benne egy futás 40 felett melléklettel, micsoda csemege még nekem is, így 40 felett, van benne exkluzív interjú Emily Forsberggel, sok hasznos tanács, alvásról, síkról, terepről, és egy interjú Kádi Zoltánnal is. A Nem azé, aki fut blogon pedig számos extrát találtok az adásokhoz, ami kiegészíti a beszélgetéseket.
Szabi, átzsiripeltél most már az ultrába, de ezért vissza-vissza mész kisebb versenyekre, és úgy értem, hogy rövidebb távokra. Te hogy látod ezt? Te például tőle tartanak, vagy te tartasz másoktól? Tehát amikor elmész mondjuk meg akarsz futni egy félmaratont, és nem edző verseny szinten, nem, hogy jól meg akarsz futni, és mondjuk elmész, nem tudom, a BSN 4 naposra, ahol minden nap 40 pluszos távokat kell futni, akkor te nézegeted ellenfeleket, vagy szerinted téged nézegetnek? Ez egy érdekes helyzet lehet, hogy ide is tartozol, meg oda is, vagy már ide nem, de még oda nem. Nem tudom, te ezt hogy látod, hogy érzed?
Hát most az idei évben, most ugye annyira ráálltam ezekre a hosszú távokra, hogy most tényleg ilyen félmaraton, meg maraton szinten tényleg csak edzésből futottam. Tehát ugye a maratonon ugye futottunk sokáig együtt is, most a Svármaratonon.
Tehát ja, igen.
Most futottam egy...
Megértettem, melyik maratonról beszélni.
Ja, futottam egy 2.51-es maraton, de nekem ez tisztán edzés volt. Tehát, hogy én egyáltalán nem figyeltem, hogy kik vannak, nem is érdekelt, hogy hányadiknak jövök be. Tehát nekem ez egy ilyen jó, lendületes edzés volt. És tényleg úgy futottam, hogy, az volt a cél, hogy végigélvezzem. Tehát, hogy
de ezek nem, tempó... ez a végigélvezni, ez nem egy ilyen szöveg, ilyen
nem,
panelszöveg.
Tényleg végigélveztem. Tehát így a,
de mit élvezel? Hát minden héten háború, hát minden héten futod a távokat. Nem éget még ki belőled ez az élvezet?
Nem. Tehát sőt, pont a maratonon, meg előtte még a félmaratonon is, én pont azt élveztem, hogy tudok gyors, vagy hogy futhatok gyorsan. Tehát, hogy, mert ugye az ultrán az a nehéz, hogy ott ugye vissza kell fognom magam. Tehát ott az elején iszonyatosan vissza kell fogni magam, mert ott mondjuk egy 5 perces tempó is gyors, és elfutom magam. És annyira élveztem a félmaratonon is, hogy így tényleg így elgurult a gyógyszer a végén, és ilyen, tényleg ilyen flow élménybe kerültem, de ugyanez volt a maraton végén is, hogy tényleg elkezdtem ilyen maraton is, futottam egy 3.33-as ezret a végén, ami most nekem az egy tök gyors tempó, az ultrás ilyen 5-6 meg 7 perces tempókhoz képest, meg a félmaratonon is végig toltam, ott is volt egy-két ilyen 3-20 akárhányas ezrem, és így pont azt élveztem, hogy úgy el tudom engedni, és hogy nem kell visszafognom magam. Tehát, hogy, de nyilván annyira azért nem futottam ki magam, hogy most összeessek a célban. Tehát, hogy mégis megmaradt egy ilyen jó érzésnek.
És ez a 12-24-48 országos bajnoki elsőségeid, ezekről egy kicsit mesélsz, hogy ez, hogy melyik, miben volt más, miben volt hasonló, melyik volt a legkegyetlenebb, hol élvezted a legjobban?
Érdekes egyébként, talán a 24 órát élveztem a legjobban, pedig egyébként előre nagyon tartottam tőle, mert hogy tavaly ősszel futottam Ultra Balatont, és ugye az volt nekem az első 200 km fölötti távom. És hát bevallom utólag ezt sikerült egy kicsit, tényleg elfutnom az elejét.
Most melyiket?
Az Ultra Balaton. Igen. Tehát tavaly az Ultra Balaton. Pedig még úgy is, hogy nem futottam el a Lódis Tomival, illetve Csircsei Zolival, de még így is egy kicsit úgy érzem, hogy elfutottam. És hát ott a vége nekem nagyon, nagyon nagy szenvedés volt. Tehát az utolsó, már hülyén hangzik, az utolsó 80 kilométer, az valami borzalmas szenvedés. Tehát, hogy én annyira vártam a végét.
Ez volt a tűzkeresség, ugye?
Igen, az első 200 fölötti. De ugye tudtam, hogy harmadik helyen vagyok, és úgy voltam vele, hogy amíg még harmadik helyen vagyok, és van esély rá, hogy bejöjjek még egy viszonylag normális idővel, addig megyek, de valami tényleg borzalmas volt.
De miben volt borzalmas, hogy sose lesz vége, untad, fáradt voltál, mi volt a...
Tehát én ilyen fáradtságot még soha nem éreztem előtt. Tehát, hogy te szó szerint fájtak az izmaim. Tehát a combi izmaim egyszerűen fájtak futás közben, annyira beálltak. Tehát nem görcsölt, hanem egyszerűen csak fájt. És maga az, hogy a végén már hát tényleg voltak ilyen 7-8 perces ezreim is, és úgy éreztem, mintha mondjuk egy maratonon futok 3.30-ban. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz volt. Tehát, hogy így egyszerűen legszívesebben ott lefeküdtem volna földre valahol, és ott maradtam volna. Tehát borzalmas volt. És ugye így indultam el 24 órán, hogy volt egy ilyen élményem. És hát nem tudtam, hogy ez most újra bekövetkezik, vagy ennél jobb lesz, vagy még rosszabb lesz, vagy nem tudom.
Meg hát ott ugye ráadásul nem sok inger ér, mint mondjuk az Balatonnál, azért ott változik a táj. Valamennyire, hát, ugye?
Igen, de ugyanakkor a körözős versenyen meg pont az a jó, hogy ismered a kört, egy-két kilométeres körön futunk, tényleg mindig kapok frissítőt, hogyha kell körönként, tehát az viszont pont inkább az előny megvan, hogy már az utolsó fű csomót is ismered a pályán, és nem kell semmire figyelni. Na mindegy, de visszatérve azért itt jóval óvatosabban kezdtem. Bár még így is egyébként vicces, hogy többen le is köröztek az elején, és nem tudom, először valami hatodik helyen futottam sokáig, de így is azért magamhoz képest óvatosan kezdtem, és viszont ez egy nagyon pozitív élmény volt. Tehát itt nem jött az a holdpont, mint az UB-n. Jó, persze nyilván volt az éjszaka közepén, volt, amikor azt éreztem, hogy hú, most már elfáradtam, most kicsit belassultam, de hogy aztán jött a hajnal, meg jött a reggel, és valahogy egy ilyen új erőre kaptam. Tehát a bioritmus is nyilván ilyenkor segít, hogy érzed, hogy reggel van, akkor kicsit így magadhoz térsz, és hogy tényleg az utolsó pár kört még tényleg úgy meg tudtam futni, hogy nem esett rosszul. Tehát sőt, még azt mondom, hogy még egész jól is esett. Mondom, ez egy mindenképp.
És nem fájtak az izmaid?
Nem, különösen. Hát tehát annyi volt, hogy előtte a bal lábamon egy kicsit szerintem túlhúztam a cipőfűzőt, és emiatt ott a sívcsontom környékén betagadt az a rész. És eleve így indultam el, hogy még nem jött teljesen rendbe, bár javult a verseny az utolsó pár napban, hogy egy kicsit ettől féltem, hogy ez nem fogja akadályozni, de szerencsére futás közben nem zavart, annyi, hogy a végére bedurrant, tehát teljesen betagadt az egész lábam, meg eléggé bedurrant, de futásban nem zavart.
De ilyen lázad, meg ilyen vergődésed verseny után több napig nem volt a ultrák után? Tehát, hogy a szervezeted úgy reagált, mintha, nem tudom, egy ilyen nagy influenzából jönnél ki?
Hát most a 48 órán, igen. Tehát, na, igen, tehát ha akkor még gyorsan csak a 12 órát még elmondom, hogy az még egy kicsit ilyen határeset volt, hogy egyébként az nagyon jól sikerült, tehát 154 kilométer sikerült futnom, ami bár kiderült, hogy először úgy volt, hogy nagyon közel vagyok az országos csúcshoz, amit a Bódis Tomé tart, de aztán kiderült, hogy nem is az országos csúcs, hanem a Győri Feri tartja, ami 94-ből egy 161 kilométerrel. De annak örültem, hogy így is, hogy a Tomi teljesítményét, vagy eredményét azt elértem, gyakorlatilag most egy 60 pár méter különbséggel, és ott ugye Erős Tibivel meccseltünk ezen a versenyen, csak aztán ott neki valamiért nem ment igazán jól és kiállt, de egy picit ott is azt éreztem, hogy pont emiatt, hogy ott kicsit elkezdtünk egymással meccselni, meg én is, amikor láttam, hogy már lassul, akkor elkezdtem nyomni, hogy utolérjen minél előbb, és egy picit ott is sikerült elfutnom, tehát ott is volt egy ilyen komolyabb lassulás, vagy hát nem volt olyan nagyon komoly, csak éreztem, hogy már a végén azért lassulok, meg nem annyira megy jól, meg az izmaim ott is így beálltak, de ennek ellenére azért nagyon jó eredmény lett. Tehát az nem volt vészes, viszont ez a 48 óra, ez most tényleg ez egy nagyon durva élmény volt újra az UMB után, bár egyébként nem volt annyira rossz.
Mikor indították, este vagy reggel? Vagy?
Délben, tehát péntek délben indultunk.
Tehát akkor két éjszaka volt benne?
Két éjszaka, igen. Uh-huh. Itt inkább az volt a rossz, hogy itt egy olyan ilyen sérülésnek, ami előjött, így a combfeszítőm elkezdett fájni. És ugye minden egyes lépésnél, hogy emeli az ember a lábát, ez egy ilyen feszítő érzés, és így egyre rosszabb lett. De még egy darabig nem zavart különösebben, tehát tudtam futni vele, tehát még a 24 óráig egész jól elmentem. Az egy 227 kilométer volt, lett úgy, hogy még aludtam több mint egy órát, tehát ez egy egész jól sikerült. Utána éreztem azt, hogy már annyira elkezdett fájni, hogy egyszerűen nem tudok futni vele. Tehát minden egyes lábemelés már ilyen fájdalommal járt. És hát belegondoltam, hogy ez volt ilyen 26-27 óra környékén, hogy hát igazából még van 20 órám, vagy több mint 20 órám, hát biztos, hogy én nem tudok még 20 órát lefutni ilyen fájdalommal, vagy ebben az állapotban. És akkor úgy átgondoltam a dolgokat, hogy hát most mi lehet a legrosszabb, hát mondom, sétálni tudok. Igazából most akkor már volt több mint 150 kilométerem, és úgy számolgattam, hogy hát egy 100 kilométert még lesétálgatok én itt még a következő nap. És akkor úgy voltam, hogy átálltam, hát jó séta, szóval egy ilyen tempós gyaloglásra átálltam. És azzal tudtam haladni.
Nem érezted méltatlannak az egészhez képest? Hogy...
Hát egy kicsit igen, de azt meg még méltatlannak éreztem volna, hogy kiállok. Tehát, hogy ott fogom magam is kiállok, úgyhogy ugye egy egész csapat jött le segíteni.
És a mezőny, amit ott láttál magad körül, az nem volt összeegyeztethetetlen azzal, amit mondjuk a futásról gondolsz? Vagy ugye az elmúlt évtizedekben tapasztaltál? Tehát gondolom ott, mint az augsburgi gyászmagyarok levágott kézzel, orral, füllel, görnyetten vonszolták magukat.
Hát egyébként nem feltétlenül volt így. Egyébként én pont ezt tapasztaltam, hogy nagyon sokan még az amatőr futók közül is, nagyon sokan még a végén is futottak, még az utolsó órákban is. Tehát, hogy persze nyilván...
Hát a maratonon is, aki 5 órával jön be, az is rásprintel a 100 méterre a cél előtt.
Hát nem, de sokan tényleg úgy jó, mindenki voltak időszakok, amikor gyalog volt, főleg az éjszaka sokan gyalogoltak, vagy akkor kiálltak aludni, tehát volt, hogy akkor kevesen voltunk a pályán, de nem éreztem ezt annyira vészesnek egyébként, tehát hogy szerintem mindenki a maga szintjén.
Tehát nem volt riasztó?
Nem volt. Hát nyilván, amikor elrajtoltunk, hát nyilván egy ilyen rajt azért teljesen más, mint egy rövidebb, tehát nem az van, hogy így kilő a mezőny, és akkor nyomjuk, hanem olyan szépen, komótosan mindenki elindul, mert hát most van 48 órát, most hova nyom. De azért egyébként azt azért megemlíteném, hogy volt ellenfelem, tehát Reisman Gábor személyében, aki nem túl ismert egy az ultrás világban, mert ritkán versenyzik, de két éve egyébként a Csétsei Zoli mögött második lett a 24 órás országos bajnokságon, tehát láttam, hogy ő azért egy komoly ellenfél lesz, és rendesen küzdött is, tehát kicsit gyorsabban kezdett, mint én. aztán utolértem, akkor nekem lett egy pár kör előnyöm, aztán volt, hogy elmentem aludni, akkor addig ő futott, akkor visszahozta, akkor volt, hogy ő ment el aludni, akkor én hoztam vissza, tehát igazából egymást előzgettük folyamatosan.
És azért kellett elmenni aludni, mert már nagyon álmos voltál, vagy egyszerűen ez a része volt, hogy akkor restart, és akkor
hát
az első, emésztés, vagy bármi.
Hát volt. Az első az még egy ilyen tervezett alvás volt, az szombat hajnalban mentem el, olyan 5 óra körül aludni, ami ugye akkor az egy olyan 10x óra, az egy tervezett alvás volt, hogy azért valamennyit pihenjek, az egy körülbelül 1 óra, meg hát nyilván ilyen egyéb dolgokkal azért így lett egy másfél óra is belőle legalább. A második, meg amikor, hát ugye akkor már átálltam gyaloglásra, és hát tényleg így a Gáborral így egymást kerülgettük, egymást előzgettük, és volt egy olyan pont, ez szombaton 11 óra, este 11 óra körül.
Ez a második napnak az...
Második napnak a, estéje. Az estéje. Uh-huh. Hogy ott éreztem azt, hogy bejöttem egy körről, és hogy egyszerűen annyira elfáradtam, hogy legszívesebben most tényleg itt konkrétan tényleg megint, hogy leülnék, vagy lefeküdnék valahova. Tehát egyszerűen nem tudok kimenni még egy körre, vagy hát nincs értelme. És akkor gyorsan beültem a kocsiba, hátra döntöttük az ülést, aludtam egy órát, utána kiszálltam, fölvettem a kabátot, mert akkor már nagyon fáztam, elindultam és mentem tovább, és onnantól megint tök jó. Már úgy tök jó volt, hogy nem akartam elaludni, meg nem éreztem ezt a fáradtságot. És minden is visszatérve, ugye a Gáborral jelözgettük egymást, de hát ugye mivel én már csak gyalogolni tudtam, ő meg azért tudott még futni is, hát végül is szerzett egy pár kör előnyt így az éjszaka folyamán, és akkor gyakorlatilag, amikor már kezdett hajnalodni, onnantól már az volt a taktikája, hogy akkor beállt mellém, és akkor együtt sétáltunk. És ugye neki megvolt ez a pár, egy két vagy három kör előnye, és gyakorlatilag végül is ő úgymond így abszolútban előttem végzett, tehát végül is ő nyerte a versenyt. Gyakorlatilag 363 kilométer körül.
Csak neki nem volt igazolása?
Hogy igen, igen. Tehát, hogy ő nem
az ország. Tehát, nyíltfutamban
indult. Nyíltfutamban volt. És hát igazából érdekes, hogy nem volt abszolút eredményhirdetés, hanem két párhuzamos eredményhirdetés volt. Tehát külön kihirdették a nyíltfutamot, és külön kihirdették az OB-t. Tehát nem volt abszolút. De összetettben gyakorlatilag tehát jobb eredményt ért el a Gábor. Tehát végül is, ha így nézzük, ő nyerte a versenyt. Tehát nekem most egy kis szerencse is kellett ehhez az OB címhez, hogy ő nem az országos bajnokságra nevezett. De ugyanakkor azért azt számolgattam, hogy ha nincs ez a sérülés, és tényleg tudok tovább futni, és nagyjából végig tudom futni az egészet, nyilván hát egy-két kisebb-nagyobb pihenő biztos, hogy akkor is lett volna, azért szerintem egy jóval jobb eredmény született volna ebből. Én amúgy eredetileg is tervezgettem, hogy egy ilyen 380 kilométer körül szerettem volna teljesíteni, és ahogy így számolgattam, hogy most egy sétatempót összehasonlítunk egy bármilyen lassú futással, azért egy jó 3 perc különbség biztos, hogy van.
Elkülönítjük a két napot, az első nap futottál 227 kilométert, ugye?
Igen, igen.
A második nap meg idézőben csak 130 valamennyit?
Hát igen, igen, gyakorlatilag igen, igen. Igen, mert ugye a második nap az gyakorlatilag a nagyon nagy része az már nyalomlás volt.
Érdekes.
Ja, és ugye viszonylag sokat is kellett kiállnom, amit pont ezt szerettem volna ugye elkerülni, hogy sokat álljak, de próbálkoztunk ott még a masszázspisztolytól kezdve masszázzsal, mindenféle dologgal, hogy ezt a combfeszítő problémát elmulasszuk, de nem használ sajnos semmi. Úgyhogy az állásidő is viszonylag sok volt. És hát mondom, hogy ha nézzük ezt a különbséget, hogy a gyaloglás meg a futás között azért egy jó 3 perc különbség biztos, hogy van. Tehát szerintem ez a 280 körüli táv egyébként meg lett volna. Úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom, hogy ez nem sikerül.
280?
Már bocsánat, 380 körül. Ja, de visszatérve még az eredeti kérdésedre, hogy éreztem magam utána. Érdekes, hogy olyan óriási nagy fáradtságot nem éreztem. Jó, nyilván ott, amíg vártuk az eredményhirdetést,
egyben... De van a 3 évtized futótapasztalat azért sokat számít.
Hát igen,
szervezetileg.
Igen, tehát hogy nyilván a combfeszítő, meg emiatt, hogy azért kicsit szétesett a mozgásom, egyébként nagyon elkezdtem így jobbra dőlni, azt mindenki mondta, hogy így olyan furán mentem már a végén, hogy így mindig nagyon jobbra dőltem. Emiatt ugye a jobb vádlim is nagyon beállt, tehát az nagyon nehéz volt utána...
Eleve egyébként te olyan... Hát most nem mondom, hogy nagyon rossz tartással futsz, de azért messziről felismerhető, ilyen nem is hajlott ez a kaszáló kézmozdulattól, igen, kicsit ilyen kérdőjelbe begörnyedve, aha, de gondolom, akkor ez egy 48 órán ez még durvábban nézhetett
ki. Hát igen, igen, megmondom ezt, hogy ez a sérülés valahogy borította az egész rendszert, és gondolom, hát nyilván szervezetem próbált úgy kompenzálni, hogy minél kevésbé fájjon, ezért valahogy kicsit gondolom elkezdtem így jobbra dőlni, hogy kevésbé feszüljön a jobb oldalam, gondolom ez lehetett benne.
Szóval akkor kijöttél belőle viszonylag simán.
Igen, igen, de amit igen mondtál, igen, utána tényleg este belázasodtam, tehát hazaértem, és éreztem, hogy nagyon fázom, és tényleg fölment ilyen 38-1-2-re a lázam, de ez csak egy éjszaka volt, aztán
jól megúsztam.
Másnap felkeltem, és egyébként utána napközben sem voltam álmos.
De nem mentél el másnap futni?
Nem, dehogy is nem.
Jó.
Nem. Majdnem egy hétig nem futottam utána.
Ti szakágaitokban, amiben vitézkedtek, hát ugye Sanyi az leginkább ugye egy hegyen, terepen, kemény terepen. Szabi azért átát hallgat szintén terepre, de most már inkább, ahogy ő is mondta, horizontális fotó. Tehát, hogy mik azok a skillek, mik azok a adottságok, képességek, amik ezekhez kellenek, mit tanultatok a futó években, évtizedekben, mire érdemes inkább hangsúlyt fektetni, mire kevésbé. Ha rátok néz az ember, az egy közös pont, hogy szerintem ketten együtt nem vagytok 110 kilónál többek.
Nem biztos.
Tehát ez a gebesség azért az eredményességhez kell.
Hát én most ilyen 60-62.
Akkor vagyok, mert én 68 körül vagyok.
60, jó, de te nagyon magas vagy. Mennyi vagy? 180?
A fölött.
68, meg 66?
Nem, hát 62 legyen.
62, 62, akkor az 130.
Na, jó. Hát
éppen.
130, oké. Okay.
Hogy van, az már férfinél,
az már
vágósúlynak számít.
De várj, te férfi, sokkal kevesebb, ne gondoltál téged 62-nél. Nem tudom miért, tényleg olyan sovány vagy. Tehát, hogy mik azok a skillek? Te vega vagy? Vegán?
Nem, hát...
Gondolkoztál rajta?
Gondolkoztam rajta. Igyekszünk odafigyelni a kajára is, ezzel majd persze van mit fejlesztenem, de ezért ugye aki főz, az a felelős, én meg nem főzök, úgyhogy...
Tehát akkor te nem látod ebben valami is...
De látom, igen? Tehát igyekszek odafigyelni, igyekszek egyre kevesebb húst tenni. Most ez heti egy-két alkalom mondjuk, amikor én húst teszek, nem egy olyan szignifikánsan nagy szám, de nyilván ebben még van potenciál, az biztos.
Uh-huh. A te szakágadban ugye baromira kell tudni lefelé zergézni, meg fölfelé kapaszkodni, nézegettem fényképeket, különböző technikákkal mennek ezeken nagyon meredek helyeken föl az emberek, van aki a térdére támaszkodik, van aki a derekára. Most mi a trend? Hova kell támaszkodni, vagy hova nem kell?
Hát ugye itt általában két dolog van, van az a típus, aki kikocogja idézőjelbe téve, kidzsoggolja inkább, tehát ez a közelebbi megfogalmazása a fölfeléket, meg van az a kategória, amit én is csinálok, hogy térdre támaszkodva sétál és tolja magát fölfele. Én, nekem valamiért ez fekszik jobban.
Pihentetőbb?
Nekem igen. Utána könnyebb beindulni, mint hogyha kikocolok egy emelkedőt. Persze ez is nagyon sok mindentől függ. Attól is többek között, hogy mennyire emelkedik nyilván a terep, milyen a terep, a versenynek melyik szakaszában vagyok egyáltalán. Szükséges-e az, hogy én most toljam neki, mint az őrült, vagy inkább rápihenjek egy emelkedőre, mert megtehetem mondjuk, vagy ezzel több elényt nyerek, tehát ez egy ilyen elég komplex dolog, de nyilván ez a két iskola van, amit így elmondhatok szerintem, hogy érdemes csinálni. Ezzel felül lefelé, hát nyilván a lefelé futást, ahol ha valaki fél, az egy elég nagy probléma.
Te hogy tanultál meg nem félni?
Én nagyon szeretem, talán inkább mondjuk ezt, hogy kevésbé félek annyira, mint amennyire szeretem. És,
tehát nem vízonáld be azt, amit mondjuk én, hogy mondjuk futok lefelé, és látok egy nagy meredét előttem, és ott le kell futni, és azt érzem, hogy aha, oké, begyorsulok, és lesz egy rossz lépésem, és akkor, mint a lavina, kontrollálatlanul gurulok, csapódok neki a fának, akár, nem tudom, bejutom a fejem, szobanövény leszek, jó napot kívánok.
Hát, ha erre gondolsz, akkor az nagyban megnöveli az esélyt, hogy ez is lesz. Én ebbe hiszem, illetve ugye az egész terepfutás, meg egy futás arról szól, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy hova fogsz lépni. Tehát nekem sokszor eszembe siut az, hogy elesek, mert annyira minél gyorsabban fut az ember, annál hamarabb kell reagálni mindenre, ami ott történik, annál inkább tudnod kell, hogy mit csinálsz, és nekem időm sincs arra, hogy eszembe jussanak egyébként ilyen dolgok, mert azt figyelem, nagyon figyelem, hogy akkor hova fogok lépni, és mit csinálok.
Na de tudatában vagy annak, hogy mondjuk jobbra mellettet szakadék van?
Persze.
Tényleg, de nem foglalkozol vele?
Nem, teljes mértékben nem. Tehát...
És az se, amikor kigördül egy ilyen kis murvás kavics, hogy és így hallod, hogy kurva messzire mélyre esik le, az sem érdekel?
Nem, ez full reflex alapú nálam legalábbis, tehát bármilyen van, ha hallom, hogy valaki esik mögöttem, arra mindig hátra nézek. Azért is többek között, hogy nézzem, hogy mi van vele, hogy egyben van-e, meg azért is, hogyha netán lefelé történik, és csúszik lefelé, akkor ne vigyen el engem is. Mert volt már erre példa, nem nálam, de én láttam ilyet, és amúgy is, tehát hogyha ilyen van, volt már, hogy megálltam versenyen segíteni másnak, aki elesett.
Ezt jóvá írják?
Hát, igazából rendben volt, tehát fölhúztam, és mentünk tovább, tehát most 3 másodpercről beszélünk, vagy 4-ről. Nem volt olyan nagy kiesés. Úgyhogy, de nyilván olyan még nem volt szerencsére nekem is, meg ugye az elszerendő alanynak szerencsére is, hogy úgy konkrétan orvos segítség kellett volna, vagy akkor segítséget kellett volna hívjak. Olyan még nem történt így, de biztos, hogy tehát, hogyha ilyen lenne, akkor nem érdekelne a verseny, tehát sokkal fontosabb, hogy valaki lejusson a hegyről, mint hogy most nem tudom, hogy legyek x-edik egy versenyen. Tehát.
És te ezekre a versenyekre inkább résztávozással gyakorolsz, vagy sok fölfutással, sok lefutással, ha lefölfutással, akkor azt terepen teszed, tehát modellezi a körülményeket, vagy pedig egy aszfalt emelked, egy kálóesperes utca például, vagy van egy ilyen edvillés.
Régepárdat. Igen, vegyes minden, amit csinálok. Ugye, hogyha van lehetőségem elmenni, vagy szervezek valamilyen közösségi futást a csapatunknak, vagy bármilyen, akkor ugye nyilván olyan helyeket szervezem, ahol vannak ilyenek, hogy ők is tudják gyakorolni, meg ugye ők is szeretik, élvezik ezt. De egyébként csinálok mindent résztától kezdve, aszfalton is futok, síkon, ugye zuglóval lakunk, tehát ott nem sok hegyben, hogyha nem akarok fölmenni hegyre, vagy nincs idő rá, akkor marad az aszfalt, és akkor vagy csinálok valami minőségi melót, vagy egy könnyű futást.
Ott edzel a pályán, ahol a Tomi is szokott járni, a posítás?
Nem. Azért pályán nem nagyon szoktam menni.
Rákos patak?
Aha, a patakparton szoktunk, meg ott a körvasút soron van egy hosszú egyenes, az ott kevés autó szokott ott járni. Ott szoktam résztávazni, ott van egy kilométeres szakasz, ami pont ilyen csak biciklisek, meg gyalogosok által járt terület. Egy-két autó néha megfordul, ott lehet nyugodtan futni, és az egy egyenes szakasz. Ott is szoktam résztávazni, de...
Napi 2-t edzel?
Nem.
Már nem?
Nem. Hát alapozásnál, vagy olyannál néha csinálunk edzőtáborokban ilyet, de egy évben 3 edzőtábort csinálok, ugye mind a 3-at úgy csinálom, hogy a sajátom is, meg a csapatom is egyszerre, és ilyenkor mind dupla edzés van. Azokkal én ki is ütöm azokat, amikor nekem erre szükségem van, mert amúgy meg megvan az a mennyiségű kilométerszám, meg megterhelés is.
Az mennyi
amikkel,
a te?
Hát ilyen 100 körüli átlagú vagyok, mondjuk így. Például most idén annyira nem, mert a versenyszezonban volt olyan hetem, ami ilyen 30-40 között mozgott, mert nagyon sok utazás volt, nagyon összesűrösödtek a versenyek a Covid miatt, tologattak össze-vissza mindent itt is, és volt olyan volt olyan hónap, amikor kevesebbet voltunk itthon, mint külföldön, mert annyi az időszak volt, hogy muszáj volt így menni, és ha nem repülővel megyünk, akkor még hosszabb lett volna, meg még több pénz.
Tehát akkor a skillek a te esetedben összefoglalva egyrészt a hit abban, hogy te épséggel lehozod a
szeretet.
Meccset?
Igen, meg a szeretet. Tehát én,
szeretet, tényleg?
Igen, mert nekem ez az egésznek a szeretete az onnan jött, hogy a szüleimben nagyon sokat túráztunk, bejártunk az összes magyarországi várat annak idején, és nekem már valójában ez a terep és hegyi futásnak a szeretete már ott megvolt, mert mindig az volt, hogy különözgettek előre, hogy akkor nézni, mi jön előttünk film, és akkor...
De te akkor futottál?
Igen, futottam már akkor, persze.
De akár ilyen tréningbe is mentél ezekre a kirándulásokra, hogy
futottál? Volt olyan, igen, hogy meg volt írva, hogy mit csináljak, megcsináltam az edzést, ami egy síkon volt, utána meg akkor, hogyha mentünk várat nézni, akkor még ott is futogattam. Így össze-vissza papuzsa vagy nem papuzsa, az teljesen mindegy, de összefutogattam a magamét, és ez a szeretet már akkor ott volt, csak akkor én még nem is tudtam, hogy ez létezik, úgymond önmagában, hogy terep és hegyi futás. Tehát Gyulán én nem láttam sehol ilyet, tehát így, és nem is jártam olyan közegbe, ahol láthattam volna ilyet. Ez először nem is emlékszem, hogy volt a hegyi futó OB-n nyilván, ott találkoztam először, de úgy konkrétan terepversenyen nem jártam. Tehát a terepverseny az mondjuk a Hortobágyi déli befutás volt, ugye? Amit terepversenynek lehetett nevezni, de hát az nem az igazából.
Hogyha most a mentális, vagy a nem tudom, lelki képességek mellett, hogy a hit meg a szeretet, akkor mi az a fizikális dolog, amit mondjuk ki kell fejleszteni ezen a szinten?
Hát nyilván egy kórerősség alapból kell ehhez is, mint a futáshoz is, azért, hogyha...
Hát törzsizom.
Igen, ugye a törzsizom, nagyon sok, nagyon erős comb kell hozzá, tehát hogyha azért sokat fut fölfele az ember.
Pedig ott a vékony gyerekeket látok mindig, tehát hol van az erő, az a Szűcs Csabai brutál comb?
Hát igen, azért meg kell tartani magát az embernek, ez is nyilván más most minden ember nézve, de meg is látszik, hogy például, hogy említettük a kenyaiakat, akik ugye ugyanúgy jók ezekbe. Ők például a csak felfele futásban annyira nem kiemelkedően jók, tehát ott igazából mondhatom talán, hogy mi vagyunk jobbak.
Ott hagyod el őket?
Hát ott volt ilyen, igen, hogy a négyből mondjuk csak egy bírt megverni, például egy ilyen fölfelén. Tehát azért vannak különbségek. Én abból dolgozok, amin van, ugye azért, hát nem is tudom, 18 éve már, hogy csinálom ezt. Az alatt nagyon sok minden kifejlődik, meg kialakul az emberbe, ismeri magát az ember, tudja, hogy nagyjából mit várhat el magától, mire lehet képes, mire nem, de ezt Szabi szerintem sokkal jobban tudja nálam, már azért ennyi év tapasztalattal, úgyhogy ezt mondanám még nyilván. Az erősítés, ami elengedhetetlen, skill és mindenhol máshol alap, csak ez itthon nem annyira alap, hogy masszázs, akár relaxációs, akár sportmasszázs, meg tényleg a rekreáció, tehát ezek a...
Te sokat nyújtasz?
Hát, na most mit mondjak erre?
Hát az igazat.
Az igazat? Akkor nem eleget. Talán ez a legjobb megfogalmazás.
De nyújtas vagy egyáltalán nem? De...
Hát az egyáltalán nem, néha azért nagyon igyekszem picit többet csinálni. Ez egy nagyon fejlesztő terület nálam, de és egy nem igazán lehet kibekelni ez semmi másról sajnos, de nem messze nyújtok eleget. Aha. Ez így van sajnos.
És bármi keresztedzést, hát elmész úszni, bringázni, van ilyen? Vagy ez már
nem hát... Igazából idén egyáltalán nem fér bele, szinte semmi. Szerettem focizni, ugye azt már említettük, bár itt, amióta Pesten vagyok, azóta ez nem nagyon valósul meg. Néha bringázni elmegyek, de azt is csak így, nem úgy, hogy most akkor tekerek 50-et, hanem nem tudom, egy 20-30 km könnyűre elmegyünk valahova. Uh-huh. De úgy konkrét keresztedzésem nem nagyon van.
És figyelj, nem utálnak, amikor elmész focizni? Hogy te nyilván egyáltalán nem fáradsz el. Megint simán lesprintelsz mindenkit, nem?
Hát azért nem sprint, sprintelni nem, de az állóképességem az nyilván nagyobb, mint azoknak, mint amikkel szoktam focizni. Tehát az úgy szokott kinézni, hogy ők már háromszor elmennek innen, amikor én először. És akkor itt ők ugye már szidják az anyámat, hogy én miért nem iszok. Nekem még nem kell, tehát...
Én azt szeretném szokni, amikor ritkán, nagyon ritkán elmegyek focizni, hogy annyira fáradt vagyok másnap ettől a rengeteg lefékezéstől, irányváltástól, kigyorsítástól, hogy rosszabb áll, mint egy fél maraton után. Tehát nem a fizikai fáradtság, hanem ilyen nem tudom, ízületi, tehát ez forgók, meg ilyesmik fájnak.
Más izomzat teljesen. Más. Tehát mást használ, ugyanez, mint hogyha teniszezni elmész, például az embernek általában a fenekében van izomláz utána, hogyha...
Mi a kitámasztástól, vagy mi?
Szerintem igen, aha, igen. Tehát annyira más izmokat mozgat. Aha. Ennek a saját tapasztalat azért mondom így, mert én csak egy órát teniszeztem, úgyhogy soha nem csináltam előtte életemben, és másnap nem alig bírtam ülni, tehát annyira gyomlázom lett tőle. De hát ez ilyen.
Szabolcs, nagy öreg. Mondja el, mi a titok?
Titok? Hú, nem is tudom. Elmondjam.
Hát igen, tehát például szerinted mennyit tesz hozzá az, hogy vegán vagy? És mennyire nehezít? Mert például tökre megértem, hogy nem eszel húst, azt is el tudom fogadni, hogy tejterméket, tojást, mert persze mindent el tudok fogadni, én ettől még eszem, de hogy például azt, hogy mézet kirekeszteni, tehát én azt mindig erősen elméletnek gondoltam, hogy az emberek elveszik a méhektől a mézet. Tehát valahogyan azt hiszem, a kultúrát méhészet az úgy csinálja, hogy a felét ott hagyja, tehát hogy a méhek is tudjanak belőle táplálkozni, szaporodni, de termelni is, tehát egy ilyen munkamegosztás alapon van. De most ebben nem menjünk bele, csak azért mondom, hogy a méz az olyan jó energiaforrás, olyan, mint egy zselé, tehát hogy azt kiiktatni egy ultraversenyen szerintem azért az merész dolog.
Most jó, nem akarok tényleg a méz témába belemenni, de azért ez egy ilyen nagyon idilli állapot volt, amit elmeséltél a méhészeknél, tehát legtöbb helyen nem így működik, tehát nagyon durva dolgok.
A 10 millió be nem jelentek alkalmazott.
Meg tényleg sok méhész nem terelteti át a méheket, hanem megöli őket, és akkor vesz egy új méhcsalád az következő évben. Tehát, hogy na mindegy, szóval vannak
jó, ott jó, tehát igen, ne ideológiák mentén beszélgessünk, csak azt, hogy ez egy tök értékes tápanyagforrás, tehát mivel helyettesíted, vagy
hát én nem érzem annyira különlegesnek a mézet, igazából egy egyszerű szénhidrát, tehát szerintem, hogyha egy jó géllel frissítesz, az szerintem jobb, mint a méz. Tehát azért abban ugye, most nyilván terméktől függően...
Ez az ipari, tehát ez a tiszai vegyi kombinát gél alakban, ezt könnyebben el tudod fogadni, mint mondjuk a mézet. Tehát, hogy ez...
Hát most igazából az embernek cukor kell, tehát amikor versenyzik, akkor cukor meg szénhidrát kell, tehát most a gélek úgy vannak megcsinálva, hogy mondjuk van benne egyszerű szénhidrát, van benne egy kicsit összetettebb szénhidrát, tehát van a gyorsan felszívódó, lassabban felszívódó, van ahol, mit tudom én, csak lassabban felszívódót tesznek bele, de hogy azért szerintem ez sokkal jobb üzemanyag, mint a méz. Tehát a méz szerintem például ugyanaz, mint hogyha a kristálycukrot lapátolnád be magadba. Tehát ugyanúgy egyszerű szénhidrát, tehát hogy nem ad hozzá többet szerintem. Vagy mondjuk szőlőcukrot ennél, tehát szőlőcukor is ugye abban mondjuk ugye az egy jó van, hogy az annyira gyorsan felszívódik, hogy ha mondjuk eléheztél, vagy valami tényleg nagyon leesett a vércukrot, benyomsz egy...
Csak a veszély is megvan, mert jön ez a TFM-en tanultam, a kettős inzulin lecsapás, vagy mi volt a neve? Nagyon fölvisz és mélyebbre viszi, mint
ott voltál. Igen, szóval azért a szőlőcukor alóvatosan, de hogy az is nyilván életmentőnek jó, de mondjuk egyébként én sem szoktam szőlőcukrot enni versenyen, tehát mondom, én a géleket használom, mondjuk amilyen természetesebb, mondjuk banán, datoja, akkor néha szoktam ropit enni, amit az a jó sós, mert az ember is sokszor már eszi ezeket.
Abban nincs tejpor?
Nincs. Hát olyat kell venni, hogy nincs. Tehát ez ilyen valamiben van, valamelyikben nincs, de ez a jó sós ropi, de azt tényleg csak inkább ilyen kiegészítőnek, amikor már valami sósra vágyom. Uh-huh. Mert azzal az a baj, hogy azt nagyon nehéz lenyelni futás
persze,
közben.
Tehát a ropi az... Tehát
az akkor jó, ha egy egyből rá is tudsz inni valamit. Uh-huh. Tehát mondom, én ezeket használom. Szerintem ez teljesen optimális.
És edzés mennyiségben, minőségben mit csinálsz? Te edzel még duplákat?
Hát ritkán. Igazából időben nem fér bele nekem se sajnos egy munka mellett. De azért mondjuk ilyen téli alapozáskor próbálok néha napi kettőt edzeni, meg most ez a következő alapozásomat szeretném tényleg így nagyon rendesen végigcsinálni, hát amennyire időm engedi, úgyhogy szeretnék majd ilyen napi kettőket is futni, de most ebben az évben inkább ilyen napi egy. Viszont ugye sokkal hosszabbakat is futottam, tehát mondjuk hétvégén is, hogyha egy edzőverseny van, akkor is mondjuk ilyen 80 kilométer mondjuk becsúszott. De mondjuk volt olyan is, hogy csak kimentem edzeni, a Kriszti a párom jött biciklivel, és akkor kifutottam Szentendrére, visszajöttünk, és lett, mit tudom, ez is valami 70 kilométer így edzésből. Tehát, hogy próbálok így inkább egyben többet futni, mert talán ez az ultrára egy kicsit jobbat is, vagy többet is számít, mint mondjuk napi két rövidebb edzés.
Egyébként csak beékelném, hogy szerintem arra nem adtál exakt választ, hogy miért zsiripeltél át, tehát hogy egyszerűen azért, mert itt eredményesebbnek tudsz majd lenni az ultrán?
Hát igazából egy kicsit, hát nyilván az is persze, meg hogy egy kicsit úgy már úgy érzem, hogy most így 44 évesen már így elfogyott a tér nekem így a maraton futásban, illetve a rövidebb távokban.
Betelt a pálya előtte, mert túl hát, sok igen, fiatal igen, van,
tehát,
aki jobb.
Hát ott már a fiatalok nyilván most nem, azért senki nem 44 évesen futott maratonon egyéni csúcsot, mondjuk én majdnem, nekem majdnem sikerült 42 évesen, de igazából igen, tehát úgy éreztem, hogy már ott rövidebb távokon, amit tudtam, azt elértem, most akár maratonon, ugye volt azért egy maraton OB harmadik helyem, akkor ugye a hegyi maraton OB-t is sikerült megnyernem, tehát ezeken a rövidebb távokon úgy éreztem, hogy amit én el tudtam már érni, azt elértem. És hogy igazából tovább
ez a hegyi maraton OB, hogy ott azt gondolnám, hogy olyanok indulnak, akik leginkább a hegyre vannak speckózva, nem? És mégis azért a Szabi nyer.
Hát nem feltétlen azért. Hát, bárki indulhat ezeken a versenyeken, ugyanúgy, akinek van igazolása, tehát...
Hát figyelj, ez nyilván pályától is függ, mert lehet, hogyha mondjuk egy nagyon-nagyon technikás pálya lett volna, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy Sanyi lazán megver akármikor, De mondjuk nem indultunk együtt, tehát most
hosszú az nekem.
Feltételezés, de hogy ahol a Maraton OB-t rendezték évekig Felsőtárkányban, az egy nekem pozitív volt, hogy az egy viszonylag könnyű pálya volt, tehát nem túl technikás pálya. Szint azért volt benne, de nem volt egy technikás pálya, viszont egy ilyen széles tózerúton mentünk nagy részt. Tehát nem volt olyan, hát egy-két lefelé volt, egy-két rövidebb szakasz, egy kicsit ilyen kövesebb volt. De hogy azért ez egy jól futható.
Ha látnátok Sanyi arcát e közben.
Mert te is futottál azon a pályán.
Igen, és én nem mondanám egy könnyű pályán.
Nem.
Tehát a magyar viszonylatban azért ez egy olyan jó pálya. Tehát.
De hogy nem olyan nagyon technikás, nem?
Tehát, jó, hát olyan... lehet, hogy...
Nagyon sok hit és szeretet kellett hozzá.
Igen.
Tehát én azt mondom, hogy inkább a futó tudás számított többet, mint a technikai tudás. Tehát szerintem ezért tudtam ott nyerni. Jó, mondjuk az is igaz, hogy általában a Szabó Gábor edzőmmel meccseltünk ezen az országos bajnokságon, tehát ilyen óriási nagy mezőny nem volt. De
na de most például érdekes, ugye, mert hogy mész ultrára fölfelé, két éve pont akkor kirándultunk, és ott láttam, hogy ott kaptatsz föl ott, hol is volt valahol ott Nagykovácsi környékén, és akkor jaj, eszembe, hogy jaj, éppen piros 85 van, és igen, akkor ott már a vége felé jártál. Tehát például akkor a terep ultrába, ott például mi lesz szerinted mostanában? Tehát ott, mert azért az is egy más mezőny, az is egy speckóbb mezőny.
Igen.
Milota Patrik, Alaga Tomi, Áron, stb. Szóval, hogy ott hogy látod?
Hát igazából...
Ugye fenyegető most... árnyékodat oda is kiterjeszted? Igen.
Hát ugye hányszor? Kétszer futottam piros 85-ön. Ebből egyszer sikerült egy abszolút második helyen befutnom, egyszer meg egy abszolút harmadikon. De az országos bajnoki címet az sikerült ott is behúzni. Úgyhogy most megmondom szintén, egy kicsit most lehet, hogy nekem ez így elég volt, a piros 85, de hogyha, mert ugye most se tavaly nem rendezték, meg se idén, most nem zárom ki azt, hogy esetleg ne indulnék el majd következő évben, vagy valamikor, de egy kicsit ott is úgy érzem, hogy most én annak ellenére, hogy nem vagyok egy nagy terepfutó, tehát egy, ezt szerintem Sanyi is megerősíti, hogy én nem merek úgy lefelé menni, mint például Sanyi, tehát én egyszerűen nem merem elengedni, amit te is mondtad, hogy én is mindig ezen gondolkozom, hogy a sziklás részeken, hogy úristen, hogy mekkorát fogok esni, meg nem tudom mi. Tehát én nem merem nagyon elengedni magam. Tehát én rájöttem, hogy nekem nem annyira a terep az én világom. Tehát tavaly például sikerült a nagylábújamat is eltörni, a Börzsöny trélen, tehát hogy...
A legnyomasztóbb ez az avarral hintett terep.
Azt legjobban azt én is, nem látod, hogy mi van alatt. Úgyhogy megmondom szintén,
és csúszol is rajta.
Én rájöttem, hogy a terep annyira nem az én világom, legalábbis ultrában, de mondom, edzésből én fogok indulni terepversenyeken, mert amúgy szeretek, tehát edzeni is általában terepen edzem otthon, tehát hogy nincs bajom vele, csak versenyzési szinten már nem annyira az én pályám, úgyhogy így a hosszabb ultrákban, meg hát eleve igazából inkább utcai versenyek vannak, tehát nincs 24 órás terepfutás, meg hasonlók, tehát nem is nagyon vannak.
Én egy nincs dolognak látom, tehát itt tökre hát kéne lehet, szerintem aha, ilyeneket csinálni, és egy ilyen körpályán, mint ahogy mondtad.
Hát egyébként meg lehetne csinálni, csak kérdés, hogy tényleg mekkora igény lenne rá.
Hát itthon nem biztos, hogy olyan kicsi, szerintem, meg amúgy külföldön is, tehát lehet, hogy ennek lenne jövője. Hát majd valaki egyszerű is kitalálja ezt, tehát
igen.
Csak időkérdése szerintem.
Az biztos. Arról mesél Sanyi, mert ezt adáson kívül beszéltük, és mondott, hogy lehet, hogy valaki megrendezi a 24 órás terepfutást a jövőben, hogy meséltél az, hogy arról, hogy azok a tervek most, hogy egy ilyen esernyő alá összeterelik az összes terepversenyt, és csinálnak egy nagy VB-t, világkupát, vagy mi a terv, mit tudsz te erről?
Igen, hát ugye mivel ugye van több szövetség is, ugye az lenne a cél, hogy egy legyen, és ne üssék egymást így verseny, meg LB, meg VB, meg ilyen szinten sem, mert sajnos korábbi években úgy volt, hogy amikor az egyik világbajnokságot csinált, akkor a másik is. És akkor így szépen szétoszották az egész világot időzébe téve ezt.
Ja, úgy, mint a két fapados, aki egyszer indítja az Athéni járat, tehát 5 perc különbséggel.
Gyakorlatilag igen.
Egyik a másik napon indítaná, és akkor mindenki találhatna magának jó járatot, de oké. Okay. Tehát egymásra cseszekednek, ugye?
Hát cseszekedtek talán. Most már úgy tudom, hogy próbálják összeszervezni az egészet, vagy legalább úgy, hogy ne üssék egymást, és ne is egy hét különbség legyenek, hogy azért el lehessen menni értelmesen mind a kettőre. De nyilván a végcél az, hogy egy nagy szövetség legyen, és akkor mindenki oda tartozzon, vagyis hát mindenki oda tartozzon, ez is egy érdekes megfogalmazás, inkább úgy értem, hogy egy égiszat legyen minden, és akkor tudja mindenki megválasztani azt, hogy akkor mi szeretne indulni. Aki vertikált szeretne futni, az vertikált fusson, aki pedig a hosszú távon szeretne indulni, az pedig a hosszú távon. És akkor egy nagy fesztivál keretein belül megrendezzék ezt, ugye most Tájföldön lesz majd februárban, hogyha megrendezik, mert még ez sem biztos, már azt hiszem, hogy novemberben lett volna most, idén, csak átolták ezt is a Covid miatt. Egy ilyen próbálkozás, amit így az első terepfutó világbajnokságnak hívnak gyakorlatilag, mert eddig ilyen nem volt, hogy összeszerveznek több szakágat így egyszerre, és akkor ott lesz mindenki. Uh-huh. Kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz. Az biztos, hogy én valószínűleg nem leszek ott, mert önköltséges a történet, valamennyit állnak belőle, de nagyon drága csak a repi is önmagában, úgyhogy szerintem én nem megyek, de ki tudja, még akár bármi is lehet.
Hát majd a szponzor állja. Lehet, hogy egy repülőtársaságot kéne. Ismerek olyan fapadost, akinek a főnöke szeret futni, őt kéne esetleg megcélozni. Sanyi, akkor egy kicsit mesélj arról a hallgatónak is tisztázásképpen, hogy van ez a felosztás a terepes világban? Mi van a trélesekkel, mi van a hegyi futókkal, hol ér ez a kettő össze, milyen szakágak vannak? Kicsit lássunk tisztán.
Ez egy érdekes dolog. Én először a VMR-et emelném ki, ugye ez egy futóvilágszövetséget jelenti. Konkrét szabályrendszerre nem rendelkeznek tudomásom szerint, nem úgy, mint a Skylining, majd mindjárt erről is fogok beszélni. Ez a szövetség, minden szövetség rendez Európa világbajnokságokat, nemzetek közötti versenyeket, világkupát, ugye az utóbbi, ami engem főleg érint, de ehhez hozzátartozik az is, hogy az első ilyen esemény, ami igazán egy nemzetközi esemény volt számomra, az a világkupán kívül az egy világbajnokság volt, annak idején a VMR rendezésében.
Egy pillanat, azért álljunk meg itt, mert ugye az angol szóhasználatban eleve ez a World Cup, ugye azt, hogy a tükör fordítjuk, akkor világkupa, de például a foci World Cup, az a világbajnokság, tehát rangban egyébként hol van a kettő egymáshoz?
Ez egy nehéz kérdés, mert szerintem mindenki máshogy rangosítja ezeket a dolgokat. Számomra nyilván a VMR, mint az igazi szövetség van itt, de ez az, hogy itt már én már máshogy látom, mint mondjuk aki mondjuk először a Skylining-gal találkozik, mert ugye a Skylining-nak egy konkrét fogalomrendszer van arra, hogy mi számít Skylining-nak és mi nem.
Le van a írva. Skylining az más, mint a vertikál?
Nem egészen pontosan, ők a vertikálra is leírják, hogy mi számít vertikálnak náluk, és például a VMR-nál meg ez nincs egy ilyen szabályba fonva, hogy akkor most mi számít vertikálnak, de ebből kifolyólag például a Skylining-nál ez a keretrendszer, ami van, hogy leírják, hogy mi ez, nem mindegy, hogy milyen táv és milyen bizonyos szint, vagy százalékos szint kell legyen a pályán átlagban. Tehát elég font, vagy elég rendszeresítve van, úgymond, egy elég komoly rendszer van téve.
Nagyon egyszerűen el tudod ezt mondani, hogy mi az a kritériumrendszer, ami a vertikálnak megfelel legyen minimum, maximum?
De ezt fejből nem tudom, de úgy nagyjából a vertikálnál az a minimum 3 km és 1000 szint, és maximum mondjuk 5 km és nem tudom, 1200-1300 szint. Utóbbira azért nem volt példa, tehát a legdurvább verseny, amin én voltam vertikálni, és skylining is volt, az a 3,12 km 1100 szinttel. Ez volt a 19-es Skylining EB-nek a vertikál távja, ugye általában ilyen európai és világbajnokságban mind a három kategóriában rendeznek versenyt, ugye így a vertikálban, amiről beszéltünk az előbb, a Skyba, illetve az Ultrába is, ugye a hosszú verzióban.
Az mennyi ebbe a szakákban?
Hát maraton fölött szokott lenni általában a táv, de ez is megoszlik, mert ugye itt már szóba jön az is, hogy a magas hegyről beszélünk, hogy akkor, hogyha bad weather, az ugye rossz idő esetén lerövidítik a távot, hogy ne kevésbé legyen veszélyes a történet.
És akkor úgy rövidítik, hogy mondjuk bizonyos tengerszint fölött már nem futnak? Tehát hogy miben rövidítik?
Hát a legveszélyesebb szakaszokat megpróbálják kivenni belőle, illetve azokat a veszélyes szakaszokat benne hagyják, ahol tudnak küldeni elegendő számú hegyi mentőt.
Ez nagyon biztató hangzik.
Igen, de nagyon megnyitató tud lenni egyébként, amikor egy olyan helyen fut az ember, ahol látja ezeket a mentőket, mert akkor azért tudod, hogy ha most megcsúszol, vagy bármi gáz van, akkor ott van egyből a segítség, és nem az van, hogy egyedül vagy a hegyen.
De Pireneusokban balra nézel, dökkeseljük, jobbra nézel hegyi mentőt?
Hát ez még szerintem a jobbik verzió, de igen, gyakorlatilag így kell elképzelni. Tehát ez egy izgalmas világ, de még mindig nem tudom, hogy melyik a jobb, vagy melyik a nagyobb presztízsű, és ez tényleg egy jó kérdés. Számomra nyilván a VMR-re egyébként.
Tehát akkor te igazából leginkább ezeken a nagyon meredek, most nagyon leegyszerűsítem, a nagyon meredeken felfutó, rövidebb távú versenyeken indul, semmit mondjuk, amit mi amatőr futók terepfutásnak hívunk, ugye? Tehát te nem indulsz mondjuk el, mit tudom én, a vértes terep maratonon, mert az egy más műfaj, ugye? Tehát neked kell...
Már.
Jó, az oké, de igazából nem ez a profilod, ugye?
Nem, persze, hogy nem. Tehát az itthoni versenyeket én főleg arra használom, hogy edzőversenyek legyenek, illetve nyilván, tehát nagyon szeretek versenyezni egyébként, engem ezt tart életbe. Tehát a tavalyi Covid év az egy nagyon-nagyon nehéz év volt nekem mentálisan, főleg, mert ugye nem tudtunk versenyezni. De ezek a versenyek is nagyon jók felkészülésre, meg ugyanúgy élvezem őket. Nyilván egy külföldi verseny azért az totál más, tekintve az adottságokra nézve, és egyébként a versenyzőkre nézve is. De pont ez a másik különbség egyébként a VMR-en meg a Skyline között, hogy például a Skyline versenyeken nagyon durva pályákon viszik, tehát olyan lejtők vannak, ami normális ember úgy alapvetően nem gondol, hogy le fog menni. Én ezt gondolom, és én nagyon szeretem a technikás részeket, tehát ez egy...
Tehát van, amit te se vállalsz be?
Hát volt. Tehát az Olaszországban kipróbáltam 19-ben a Skyline-ot, vagy a Skytab-ot is a vertikál mellett, és hát igazából megbántam, azt hozzá kell tenni, hogy volt egy begyulladt bőnyém, ami nem szerencsés ugye ilyen szempontban, mert ugye bármikor megszúrott egy kő a talpmat, és akkor ez a sikítós, orrítós fájdalom van. De ott olyan lefele volt, hogy én csak pislogtam.
Vagy azért nem jöttél?
Jöttem lefele, csak úgy elmentek mellettem sokan, hogy az nagyon durva volt. Tehát.
Azt mondtad, hogy ez tart életben, tehát ehhez hozzátartozik ez az adrenalin löket is, hogy azért legyen veszély a pályában? Tehát azért mondtad azt, hogy mondjuk jó, hát elindulok terepversenyeken, de hát azért egy ilyen kényelmesen futató erdei ösvény, vagy egy ilyen, nem tudom, single track a bükkben, az azért nem annyira izgé, mint amikor pörök ki a murva a lábad alól, és alattad a mélység?
Így van, tehát ez ugye rólam azt kell tudni, hogy tényleg végeltem mindent ennyi idő alatt, azért 2003 óta, a mezőtől kezdve a pályán át, az aszfalton keresztül mindent csináltam már így, ami nekem feküdt. És mégis a terep meg a hegy volt az, amit soha nem mondtam meg. És tudtam, hogy ez lesz az én utam. Ugyanis itt minden lépés más, minden lépés
más. Jó, de ezt mindig mondják, ez a minden lépés más. Én meg mondjuk szeretem, hogy minden lépés ugyanaz.
Igen.
De, na jó, de, na de...
Két típusú ember van, ugye?
Na de a minden lépés más, akkor az azt jelenti nálad, hogy folyamatos figyelem, tehát inkább akkor ez dob fel, vagy az, hogy hú, itt azért bajom is eshet, és milyen jó, hogy célba érek, és megúsztam ezt is?
Nem is inkább a milyen jó, hogy célba érek, hanem hogy hol érek célba.
Hogy azt szereted benne, hogy megméreted magad veszélyes helyen, mindezt gyorsan, szép környezetben, már nem tudom mennyit látsz a környezetből.
Ez is egy jó kérdés. Nem sokat egyébként. Versenyfüggő. Nyilván azért néha-néha fölnézek, de itt olyan szintű koncentrációban vagyok, hogy nyilván nem a táj szépsége fog elbűvölni, hanem azt nézem, hogy mennyi van még, mi jön még hátra, hol vannak tőlem a mezőnybe. Tehát engem tényleg a versenyzés része életet igazán ennek. Nem is az, hogy gyakorlatilag célba érek biztonságosan. Volt olyan pálya, ahol azt mondtam, hogy igen, ez volt az érték, de azért ez egy kicsit más időjárási körülményi szükség van ahhoz, hogy ezt gondoljam, vagy ez legyen, hogy tényleg menekülni kell a hegyről. Hála az ének ilyen ritkán van.
És van olyan, hogy óriás a hőmérséklet ingadozás? Elindul a rajt mondjuk egy völgyből, ahol mondjuk jó melegben, vagy éppen barom hideg, és fölmentek mondjuk nem tudom 2000 méterre, ahol meg vagy barom hideg van, vagy baromi meleg van?
Igen, tehát azért előfordul, hogy egy 20 fokban indulunk lentről, és akkor fönt ilyen 3-4 fok van. És igazából ezt a hőmérséklet különbséget ugye magában nem fogjuk érezni, mert azért nyilván be vagyunk melegedve. Futunk, nyomjuk, ugrálunk a köveken, tehát azért nem fogsz fázni. De van olyan, hogyha nagyon hosszú fölfele vagy lefele van például, inkább lefelénél jellemző ez, vagy olyan nagyon viharos szél, akkor azért okozhat problémákat. Éppen ezért nagyon sok ilyen versenyen van kötelező felszerelés előírva. Ez a szíleló eső jacky, ez egy ilyen alap. Cucc, tehát
ezeket
azért...
hova rakjátok? Mert én nézem ezeket a fotókat, de mintha semmi nem lenne nálatok.
Hát igen, azért nem minden versenyen van ez persze, de azért mondjuk például a Tátrában ott azért nagyon fullos kötelező felszerelést kellett vinni. A bandástól kezdve az életmentő fúrján át mindent. És az ilyen hátizsákos történet volt, tehát ott előírtak egy liter víz fixen, amikor indulsz. Tök mindegy, hogy utána kijönsz a rajt után, csak legyen nálad. Tehát ott van, ahol nagyon komolyan veszik, és szükség szerint igényszerű is, hogy komolyan megyik.
És családod nem félt?
Hát félt, szüleim nagyon-nagyon-nagyon féltősek, de hát szerintem már megszokták ezt az egészet, meg most, hogy nem jön neki minden verseny, azért minden nem látnak.
Hát de amúgy se látnának, hát mi eltűnsz a rajtban, azt megjössz a célba, nem?
Igen, így szokott lenni általában, az ilyen helyeket sajnos nehéz nyomon követni.
De nekik ez tök jó, hát elmennek jó helyekre nyaralni. Hegy, Alpok, nem, Pireneusok, hol menne? Tátra?
Igen, de... imádják. De volt ilyen verseny, ahol 10 km felfutás volt, és elindultak 4 órával a mi rajtunk előtt, és csak 4,5 km jutottak föl a hegyre. Hát, hogyha itt valaki utána számol egy picit, akkor sejtheti, hogy kondi ide vagy oda, azért elég lassan lehet haladni itt. És elég hamar utolértük őket mi is viszonylag. Annak ellenére, hogy az elég durva verseny volt. Hát most na, nem ehhez van a
szokalés. De nem azért mentek oda egy kicsit, hogy feltartsák a üldözőidet, hogy kicsit elállják az ösvényt, ilyesmi?
Hát elég sok mindenkit kellett volna akkor feltartani, mert ez egy régebbi sztori, és nem igazán voltam acélos. Nem, mint hogyha most annyival acélosabb lennék, de az még nagyon az elején volt a történetnek.
És egyébként itt történnek balesetek?
Persze, simán.
Haláleset is történt akár?
Arról nem tudok, szerencsére, de esések vannak. Tehát azért elő szokott fordulni, hogy elvisznek egy-két embert így a helyszínről. Sajnos ez benne van. Nekem is volt többször is, hogy estem verseny közben is. Én úgy gondolom, hogy én tudok esni, tehát nekem szerencsém volt eddig mindig, és nem voltak komolyabb problémáim. Persze hozsolások anélkül is vannak, hogy elesik az ember, mert hát van olyan dús környezet a természetnél, hogy szétvágdossa az ember lábát a bokor, hogyha úgy megy, főleg ilyen sebességnél, hogyha haladni is akar. Úgyhogy mindig vannak ilyenek, de fel vannak rá készülve, tehát amiket lehetett olvasni mostanában, hogy milyen viharok voltak, meg hány haláleset volt egy-két ultraversenyen, meg terepversenyen például, igen. Uh-huh. Azért hála az innek, én ilyen nem találkoztam még személyesen, és nem is szeretnék, remélem nem lesz ilyen.
Szabi, te hogy állsz azzal a futás uralja az életedet, vagy eluralja az életedet. Ugye neked azért fontos az, hogy valamilyen szinten független legyél, hogy tud csinálni azt, amit nagyon szeretsz, hogy elmenj versenyekre. Hogy például mondjuk ebben például belefér a jövőben azt, mondjuk tervezel egy gyereket, ahogy mondjuk most Sanyitól megtudtuk out of blue ezt a dolgot, vagy valami más hobbit kitalálni, tehát hogy látod, hogy a jövőben a futást hova rakod, milyen polcra? Annak elé mondtad, hogy örökké szeretnél futni.
Uh-huh. Igen, most még kicsit visszamennék még az előző
kérdésekre. Kerül a kérdést, várjál.
Nem, meg csak, hogy ezt nem tudtam, hogy teljesen kifejteni, igen, hogy kérdezhet, hogy mi a titok. Igen.
Ja, igen, azt mindenképpen mondd el, figyeljetek, most nagyon figyeljetek.
Tehát nyilván azt mondom, hogy a táplálkozás az biztos, hogy sokat számít. Főleg az ember minél hosszabb távokat fut, annál inkább számít az, hogy szerintem növényi étrenden legyen, mert hogy ugye ott a szénhidrát bevitel a legfontosabb, meg a szénhidrát raktáraknak a feltöltése, tehát az szerintem ilyen szempontból nagyon fontos. De nyilván a legfontosabb az edzés, tehát edzeni kell, szóval azt nem lehet ellógni, tehát én is próbálok minél több kilométert futni, amit csak tudok.
Többet vagy gyorsan?
Hát most már inkább a több, tehát most inkább már a mennyiség felé megyek, mint a gyorsaság felé. A másik, igen, hogy például mindig szoktam hengerelni, tehát futás után mindig lehengerlek egyből. Hát a nyújtással úgy vagyok, mint Sanyi, hogy hát azt lehetne többet, tehát ott még van fejlődési lehetőség, úgy érzem, de azért próbálok nyújtani is. De hát nyilván a regeneráció nagyon fontos, hogy az ember eleget aludjon. Hát nyilván abból is tudnék többet, tehát azért, hogy bőven lenne.
És akkor ez a válaszod is a gyerek kérdése, hogy ugye a gyerek mellett nem lehet túl sokat aludni.
Igen.
Nem akarom elviccelni, tényleg nem tudom, mi erről a véleményed, vagy a hozzáállásod, csak úgy, tehát, hogy a futásnak egy óriási helykitöltő jellege van sokak életében, és hogy ugye jönnek az ember életébe még plusz dolgok, és akkor ezeket hova rakja, hogy farigcsálja, hogy metszik egymást ezek a halmazok.
Hát az biztos, hogy nekem mindig is nagyon fontos lesz a futás az életemben, legalábbis most így gondolom, tehát amíg tudok futni és fizikailag képes vagyok rá, tehát tényleg, ahogy Sanyi is mondta, hogy a szeretet az nagyon fontos, tehát én is nagyon szeretek futni, ez a kedvenc időtöltésem, ez a hobbim, tehát hogy igazából én új hobbikat nem nagyon keresek, maximum olyan szinten, hogy most egy kipróbálás szinten, vagy hogy ember elmegy nyaralni, akkor kipróbál valami új dolgot, de tényleg csak ennyi, tehát hogy abszolút új hobbit azt nem keresek. Gyereket azt nem tervezünk, most így a párommal.
De ennek van összefüggése például a futásra?
Nincs, feltétlenül nincs.
És de mi az, amit neked a futás az ad? Mi az, amiért ennyire központ helyet forul az életedbe? Tehát ennyi év után mi az, amit ad? Hát azért nem azt mondom, hogy kiégnek, de hát azért sokan átértékelik a dolgot, jönnek más hatások. Ott marad a futás, csak más polcon. Tehát, hogy mi az, ami neked évtizedek óta folyamatosan ad és üzemanyaggal lát el?
Ugye kérdezted ezt is, hogy miért álltam át az ultrára. Tehát lehet, hogy nekem még mindig kell valami motiváció, meg kell valami cél. Tehát, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy most a rövidebb távokon már elfogytak a célok, és ezzel az ultrával most kinyílt egy új világ. Tehát itt most ugye rengeteg cél van, amit el tudok érni.
De ez egy okokozat megfordítása, tehát hogy kell egy cél, hogy futhass? Nem azért futsz, mert amúgy szeretsz, és egyébként azonban találod meg a célt?
Hát de fordítva is igaz, szerintem mind a két irányból igaz, hogy mivel tényleg nagyon szeretek futni, de úgy vagyok vele, hogy ha már futok, akkor kell egy cél. Tehát, hogy cél nélkül nem szeretek futni. Tehát az, hogy most én egyébként érdekes, hogy én még azokat az embereket nem értem, akik futnak, és nem járnak versenyekre. Tehát én azt sose értettem, hogy akkor miért fut valaki, ha nem megy el utána egy versenyre. És nyilván ők megmagyarázzák azzal, hogy ők meg magát a futást, mint mozgást szeretik.
Sokan a versengést nem szeretik.
Vagy igen, hogy nem szeret versenyt, vagy nem szereti a tömeget, nem szereti, hogy sok ember van. Én meg pont ezt szeretem, hogy egy versenyen csomó baráttal, ismerőssel találkozol. Akár ha edzésből futom, akkor az egy tök jó lehetőség, egy kicsit akkor tempósabban fussam le. Tehát, hogy én a futást is szeretem, nyilván az eseményeket is szeretem, viszont úgy vagyok vele, hogy ha már futok, akkor viszont szeretnék eredményeket is elérni. Tehát, hogy legyen célja, meg legyen motiváció.
Értem. Nézegetve a régi fényképeket, azért a futás elég sok árkot barázdált az arcodra. Ez szerintem tényleg nem az öregedéssel van összefüggésben, hanem egyszerűen a sok erőfeszítés, az tehát szemmel láthatóan vannak helyek, ahol ez koncentrálódik. Te ezt realizálod, vagy csak így most az én reflexiómból érzed, vagy érted?
Realizálom, de nem vagyok biztos benne, hogy ez a futásnak a műve.
Hát nem tudom, hogy vannak ezek a vicsorit, amikor én is, nekem is van valami, nem tudom, hogy ilyen, tudom, hogy van valami nehézség egy verseny, vagy egy holdpontszerűség, akkor tudom, hogy vicsorok, és azt visszalátom a tükörbe, vagy, tehát, hogy az abból van.
Aha, hogy úgy marad, igen, az arcod.
Igen. Hogy ezek onnan vannak.
Aha.
Nem tudom.
Hát nem tudom, hogy ezt sokan mondják, hogy így mindig ráncolom a homlokom, és ugye, hát nyilván látszanak is ezek a ráncok, de hogy azt szerintem nem futás közben ráncolom, hanem mondjuk munka közben, vagy amikor napi dolgokon gondolkozom, tehát az inkább szerintem pont, hogy ez nem a futásnak a műve. Úgyhogy én nem vagyok biztos benne, hogy van összefüggés így, hogy ez a futástól alakult ki. Vagy lehet, hogy az egy kicsit az ember így le van azért fákásodva, hogyha fut. Lehet, hogyha most 20 kilóval nehezebb lennék, akkor egy ilyen kis pufókarcom lenne.
Akkor eltűnnének a ráncok.
Eltűnnének a ráncok. Tehát az is lehet,
hogy... Meg kéne próbálni.
Ennyi volt a második rész. Nyilván az elsőt már abszolváltátok. Ha tetszett az adás, és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek. Köszi, és sziasztok!
A műsor a Béton partnere.